Például a mikrofonnál Fehér Maria.
Jó estét mindenkinek, ez itt a 98.6 Manna FM, benne pedig a Például, én Fehér Marian vagyok, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe. Itt ül velem szemben vendégem, aki 20 évvel ezelőtt első gyermeke után nyilván testvért szeretett volna neki, ám három orvostól is azt a diagnózist kapta, hogy ez kizárt. Annak ellenére, hogy biztonsággal senki nem tudta megmondani, miért nem jön össze a gyermekáldás. 8 éven át kísérletezett önmagán, életmódváltás, speciális, maga által kifejlesztett torna, étkezési szokások megváltoztatása, így spontán teherbeeséssel további két gyermeke született. Azóta több száz nőnek segített már néma, tüneteket nem adó, de a teherbeesést megakadályozó betegségek leküzdésében, csak úgy, mint a reménytelennek tűnő endometriózisból való gyógyulásban. Vendégem ma este Németh Tünde, gyógytornász, mozgáspedagógus, az Árven torna kidolgozója, akit köszöntök, szia, jó estét kívánok!
Sziasztok, jó estét kívánok!
Én már ugyan felvezettem a sztoridat, de talán ha a részletekbe te avatnál be minket.
Igen, ez így volt igazából, hát 94 óta foglalkoztam mindezzel, a kislányunk, aki most már nagylány, illetve most már feleség, megszületett, és rá fél évre mi szerettünk volna kistestvért, és hát nem jött össze, 94-től kezdtem ugye a kivizsgálásokat, hogy mégis mi bajom van, nem kaptam választ, nem tudták megmondani, elkezdtek hormonálisan kezelni, hogy biztos segíteni fog, nem segített, és a hormonális kezelések hatására megkaptam azt a diagnózist, hogy policisztás ovárium szindróma, ami nálam nem feltétlenül volt szindróma, mert csak egy-két tünet volt, viszont nagyon érzékeny hormonrendszerrel, túlstimulálhatóan végül is a lombik eljárás sem segített, és akkor kaptam meg azt a diagnózist, hogy reménytelen, és hogy sosem lesz gyermekünk.
Azok után, hogy te megkaptad ezt a diagnózist, nyilván ennek van egy lelki mélysége, és ebből valahogy aztán fel kell állni, vagy el kell fogadni, vagy valamit csinálni kell. Nálad mi volt a folyamat? Te hogy, és milyen úton jutottál el odáig, hogy már pedig nem hagyod annyiba, és aztán erre indultál?
Igazából 8 évünk ment rá arra, hogy második gyermeket, vagy kis testvért szeretnénk, és hát 2000-ben, 98-ban kaptam meg ezt a diagnózist, utána úgy gondoltam, hogy esetleg még lehetne esély, mert hogy aránylag fiatalok voltunk, de aztán később ráébredtem arra, hogy hát nem feltétlenül kell a nyugati orvoslásban választ keresnem, és igazából azt is el kell tudni fogadni, hogyha nem lesz második gyermek, és inkább azt, hogy egy picit ebből a, hogy mondjam, lelki, vagy hát nem is lelki, hanem ebből a frusztrált depresszióból kijöve, tehát hogy a saját magam útját megtaláljam.
Igen, mert ha jól értem, ugye igazi válaszod nem volt, hogy miért nem.
Nem.
Tehát nem az van, hogy valaki meg tudta mutatni, hogy nézze, asszonyom, ez az érték, ekkora, így ezt nem lehet csökkenteni, tehát nem volt ilyen, hanem csak egyszerűen nem jött össze, nem sikerült.
És három orvostól kaptam azt a diagnózist, hogy 100%, hogy soha többé nem.
Azért ez nagy felelősség ilyet kijelenteni, nem?
Igen, én is úgy gondolom.
És szerintem ma már nem is feltétlenül teszik ezt meg.
Nem feltétlenül teszik meg ezt, de a másik oldala sem jó, tehát hogy semmi konkrétat nem mondanak, vagy azt, hogy nem tudnak megoldást, vagy azt, hogy nem jön össze, vagy esetleg, amit nagyon sok esetben tapasztalok, hogy nem mondják meg, hiába van ott a leleten a konkrét diagnózist, nem mondják meg. Nagyon egyszerű oka van, mert hogy a nyugati orvoslás nem tud rá gyógymódot.
Ezt úgy érted, hogy mondjuk van valami eltérés a vérben, vagy hormonálisan, amit nem tudnak stimulálni, helyrehozni. Ők ezt látják, tudják, és mégsem mondják el.
Igen.
Ez is egy erős kijelentés.
Akkor alá tudom támasztani. A magas tesztoszteron szintet nincs tabletta, ami levigye. Nincs injekció rá semmi. Ha valakinek magas a tesztoszteron szintje, az ott marad.
Oké, de ezt nyilván az a valaki is látja a vérképből. Csak az orvos kikerül, tehát nem szól róla, hogy ez az oka?
Nem feltétlenül akarja ő kikerülni, meg nem szólni róla. Egyszerűen nem tud más eljárást, mint amit a a...
Mint ami aktuálisan benne van.
Aktuálisan benne van ugye a köztudatban, az asszisztált reprodukció, igen, stimulációk, hormonkezelések,
inszemináció,
inszemináció, lombik bébi. Egyszerűen nincs más. Tehát, hogy hiába van meg neki az a diagnózis, hogy látja, hogy magas a tesztoszteron szint, nem tud vele mit kezdeni, próbálja a másik oldalról megoldani,
és ennek
és nem fog sikerülni.
Természetes módon van megoldása?
Természetes módon van megoldása.
És ezt egy orvos,
igen,
nem tudja, vagy nem fogadja el, vagy nem összeegyeztethető,
hát
az orvostudomány?
Nem feltétlenül tudja, mert hogy az orvosi egyetemen nem tanítják, nem egyeztethető össze a szakmai kamarai protokollal, mert hogy abban nincs benne.
Világos.
És mivel...
Szokásos probléma egyébként.
Igen, igen, igen. Tehát mivel ők egy másik képzést kaptak, ezért neki nem is feltétlenül feladata, hogy ezt megoldja, mert a szakmai kamarai protokollban ez nincs benne.
Miközben egyébként, ha ezt ennél a példánál maradunk, akkor ennek mi a megoldása?
Meg kell nézni, hogy mitől magas a tesztoszteron szint. Tehát ilyenkor jön elő az életmód, az étkezés, esetleg a túlhajszoltság, és akkor több hormonális vizsgálat, mert a tesztoszteron szint magas volt át.
Tehát lehet szűkíteni a kört.
Igen, okozhatja, ami alapján, tehát kiderül, hogy mégis konkrétan mi a probléma, hogy van esetleg egy mellékvesekéreg megnagyobbodás, vagy csak az étkezés és az életmód az, ami megdobja, vagy más hormonnal karöltve, tehát másik hormonális eltérés is van a szervezetben, akár a pajzsmirigy.
Hát ez messzire vezet.
Igen, tehát már hogy endokrinológiai, egyéb endokrinológiai problémák vannak, tehát azt kell megnézni, hogy pontosan, hogy ez miből ered. És akkor jönnek olyan tünetek vagy betegségek, például mint Gilbert-kór, ami nem okoz igazából semmit, csak mindent megnehezít, mert hogy máshogy dolgozik a máj és az egész hormonális rendszer, pont azért, mert hogy van erre a Gilbert-kórra, szindrómára egy genetikai hajlam, és esetleg megnehezítheti a teherbeesést, és könnyebben előtérbe kerülhetnek genetikai vagy egyéb hormonális eltérések.
És az életmód, az, hogy mit eszünk, ez pedig befolyásolhat olyan rejtett működést, ami adott esetben nem derül neki egy normál folyamatban, vagy egy normál működésben. Egyébként a stresszre már jó ideje gyanakszunk, hiszen most már vannak meddőségi pszichológusok.
Igen.
Tehát, hogy létezik ennek a lélek oldalról való megvizsgálása, hogy milyen blokk, milyen neheztelés, milyen nehézség van valakin.
Igen, tehát, milyen családi traumatizáltság állhat mögötte, amivel esetleg minden nap megküzd, és ez is egyfajta stresszt okoz, nem is a munkában, hanem azt, hogy minden nap szembesül azzal a problémával, amit egyébként 20 éve nem tud megoldani, esetleg családban anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolat.
Hát mindenképp holisztikusan kell nézni.
Igen, igen, holisztikusan kell nézni. A legnagyobb bánatomra azért az a nőgyógyászati terület mindig a nőgyógyászati területet nézi, holott az csak egy kis terület a női szervezetben. Tehát én ezért
mondom, hogy ezért közben meg nagyon furcsa, hogy kimond ilyen ítéleteket, tehát mint egy pecsétet rázárja valakire.
Igen, 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 és a következményeit, ugye az orvos azt nem feltétlenül méri fel, hogy egy-egy hölgynél ez milyen sokkot okoz, a csalódottság mit okoz, mennyire tudja deprimálni. Mindig azzal jönnek, hogy nem kell annyira akarni a gyereket. Na most...
Szeretem, az férfiak mondják, ugye?
Igen, imádom ezt a már elnézést, hogy ilyet mondok, de ez nagyon hímsoviniszta egy picit. Nagyon egyszerű oka van, mert a női szervezet, de igazából a férfi is, azért vagyunk itt a Földön, a fajfenntartás az elsődleges genetikai kód. Éhező emberek is fogamzóképesek. Lényegében az ős történet erről szól.
Néhány kemény világháború és néhány kemény megtörettetés sem tudott.
És hát az ős történetünk is erről szólt, mert hogy nem volt közért, amikor az ősember létezett, tehát meg kellett küzdeni a mindennapokért, és rengeteget éhezett, valamikor napokig nem tudott tenni, és mégis fent maradt, tehát a faj fenntartás tovább ment, és hogyha ezzel valami probléma van, akkor alapvetően egészségügyi probléma van. Persze az is hozzátartozik a stresszes világunkhoz, hogy amíg fiatal a szervezet, mondjuk 25-30 éves korig, akkor ugye a reprodukcióra kimondottan törekszik, főleg 16 és 25 éves kor között. A későbbiekben, ugye ahogy öregszik a szervezet, a reprodukció egy minimálisan háttérbe tud szorulni, főként olyankor, amikor valami betegség előtérbe került, ugye, ahogy öregszik a szervezet, ahogy öregszik az anyagcsere, ahogy öregszik az immunrendszer, akkor előtérbe tud kerülni, és akkor a fajfenntartás háttérbe tolódik, és hogyha van mellette egy nagyon erőteljes munkavilág, ugye egy férfias világban teljesítenek a hölgyek, akkor a központi idegrendszer át is szervezi az egészet, mert hogy nem érnek rá a hölgyek, és nem érnek rá belsőleg is magukkal foglalkozni.
Hát tulajdonképpen csak alkalmazkodunk ahhoz a világhoz, amit mi magunk teremtettünk.
Igen.
Mert hogy pont azt akartam tudod kérdezni, sokat beszélgetek erről barátaimmal, hogy ha az alap, amiért mi itt vagyunk, az a fajfenntartás, és ez a fajta törekvése az embernek kollektíven, és mégis ugye látjuk, hogy tömve vannak a meddőségi centrumok, hogy törnek meg benne emberek, hogy nem lehet, hogy mennek tönkre kapcsolódások egyik oldalról, másik oldalról pedig már valaki most elnézést, de még ha tesz ellene, akkor is teherbe esik, és jön a következő, és így tovább. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa egyenlőtlenség.
Hát, hogy nem igazságos az élet, hát...
Ez egy másik sztori, hogy most
igen.
Igazságos vagy nem igazságos, hanem inkább az, hogy az, ami oly természetes kéne, hogy legyen,
mégsem az
egyik oldalról nagyon nem az, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ettől emberek. De ugye a lelki rész az egy másik, de csak hogy akkor mi történik?
Nagyon egyszerű, ugye nem egyforma genetikával születünk, ugye minden ember különböző. És akkor bizonyos területeken, akár a szív, vagy az érrendszer területén, de a máj, vagy a vese területén, ugye megjelenhetnek genetikai érzékenységek, és valakinek a faj fenntartási képessége érzékenyebb bárminél, mint mondjuk valakinek meg csak a szíve. Valaki cukorbeteg lesz mondjuk 22 évesen, valaki meg soha nem lesz cukorbeteg. Tehát a genetikai érzékenység és az, hogy a stressz, vagy a túlhajszoltság, hol tudja megtámadni a szervezetet, ott, ahol a leggyengébb.
Azt olvastam tegnap, hogy néhány perc idegeskedés vagy stressz több órára kikapcsolja az immunrendszert.
Igen, képes rá.
És azt mondtam, hogy akkor, na, akkor itt fejezzük be. Tehát, hogy ez tényleg kinek kell. Több órán keresztül védtelenné válhatsz mindenféle hatással szembe, hogyha felbosszantod magad a kollégádnak a hülyeségén. Hát úristen!
Igen, az idegpályák sajnos, és a központi idegrendszert ért traumák, erre mind képesek, igen. Tehát, hogy bizonyos területeket leállítanak, mert hogy olyan szinten sokkolódhat a bizonyos agyi elektronos ingerek, hogy egyszerűen képtelen a szervezet feldolgozni, és kikapcsolja azt, ami pillanatnyilag számára túlterhelő, és akkor egyszerűen megállnak ezek a funkciók. Igen. Nagyon kevésbé gondoljuk át, nagyon, erre mindig föl szoktam hozni egy ilyen példát, hogy a hölgyeknél ez még extrán érzékenyebb terület, főleg az idegrendszer, mert olyan szinten tud ugye befolyásolódni például a fogantatás, hogy elég gondolni arra, hogy mondjuk sokan halnak meg a háborúba, és ugye főként ugye katonák, akik férfiak, és ez a gondolat elég arra, hogy több fiú gyerek szülessen. Mert hogy a petesejt azokat az ivarsejteket fogja előnybe részesíteni, amely férfi Y dolgot hordoznak, így a Y kromoszómát, és akkor onnantól kezdve lényegében a központi idegrendszer határozta meg azt, hogy milyen legyen a gyerek neme, mert hogy ez a lehetőség, hogy ugye a férfiak meghalnak, előrevetíti azt, hogy esetleg probléma lesz, és nagyon sok hölgy lesz, és emiatt ugye egyből pótolni kell, és próbálja a szabályzást megoldani a természet a hölgyeken keresztül.
Hát ez a mém, ezt több kutatásba bizonyította, sőt, ugye a háborúk idején gyakori az ikerterhesség.
És csak elég egy gondolat hozzá.
Egyébként ezt is mondják, hogy napjainkban is azért gyakori a spontán ikerterhesség is, mert hogy a természet így próbálja megoldani azt, amikor a hölgyek kitolják a gyermekvállalást.
Igen.
És akkor azt mondja, hogy jó, akkor nesze kettő. Csináld egyszerre.
Igen, ami persze egy nagy terhet jelent sokszor szegény anyukára.
Közben meg mennyire de hogy van ilyen.
Tehát igen, mert hogy az idegrendszer, illetve maga az egész emberi állapot próbál a világnak az új kihívásaihoz alkalmazkodni.
Ilyenkor mindig álmosodom, hogy milyen csodálatos ez, nem? Ahogy az egész ki van találva, de közben pedig pont arról beszélünk, hogy el vannak benne azért rejtve atomok is.
Igen, a szervezet olyan, tehát ezt is nagyon sok esetben szoktam hangsúlyozni, hogyha ülünk és beszélgetünk, tehát előfordulhat, hogy most valamelyik limfocitám éppen valami baktériumot öl el, és nem kell rajta gondolkodnom, mert hogy magától megteszi. Tehát a szervezetben vannak ilyen automatikus folyamatok, nő a hajam, és nem kell rajta gondolkodnom. Igazából még a légzésemen sem kell gondolkodnom, mert hogy a központi idegrendszer vezérli.
Most ne, képzeld,
igen,
úgy kéne
mondom,
szólnom, ne haragudj, dobbanj már szívem.
Igen, mert hogy ezek automatikus folyamatok, tehát van, nagyon nehéz ez sokszor elfogadni, amikor az ember társadalmi lény, és ugye tudattal próbál meghatározni minden, hogy nagyon sokszor vannak olyan agyi funkciók, amiket tudattal nem igazán tudunk utolérni. Persze sokkolni tudunk, mert a hajam hullhat, de meghatározni igazából, ami genetikailag írva van, és tudja az a sejt, hogy mi a feladata, azt nem tudjuk átírni.
Na, és akkor most, hogy ezt ilyen nagyon szépen átbeszéltük, most akkor térjünk rá arra, hogy neked azért lett gyermeked.
Lehet utána
van még kettő.
Igen, két tehát, nagyfiam van most
tehát,
már.
Tehát, hogy nem az történt, hogy akkor valóban nem, de azt mondtad, hogy 8 évet bekerült, rengeteget foglalkoztál azzal. Mondjuk ugye neked az alap beállítódásod is ez, hiszen mozgáspedagógus voltál.
Igen, mindig mozgással foglalkoztam, egészen kisgyerekkorom óta.
Igen, tehát hogy az, hogy a test, a lélek együtt hogyan működik, hogyan őrizzük meg az egészséget, ez alapvetően az érdeklődési körödnek az elsődlegessége. Úgyhogy én azt értem, hogy így nem volt olyan nehéz ebből kiindulni, de mégiscsak azt mondom, hogy a 90-es évek végén nem feltétlenül járt kéz a kézbe az a felismerés, hogy a mozgás, a helyes mozgás, egyáltalán mi a helyes mozgás, mikor, milyen életkorban, kinek, mi, hogy ez befolyásolhatja adott esetben a női nemi szervek, belső nemi szervek működését. Tehát azt mindig tudtuk, hogy mozogni jó, az egészséges, de hát itt speciális.
Igen, ez egy speciális tréning, az én tréningem, igazából ez egy tapasztalati orvoslás, mondjuk a kezdő gyakorlatsor, mert van egy haladó gyakorlatsor, ez az első 3 év tapasztalata alapján állt össze, tehát hogy mi az, ami gyógyítani képes az alhasat, a hormonháztartást, az endokrinológiai központokat, és hogy az emésztést is mi az, ami befolyásolja.
De
jó irányban.
Hogyan? Oké, tapasztalat.
De, hát megkérdeztem a hölgyeket, hogy mit tapasztalnak óra után.
Oké, de addig tekergetted magad, amíg érezted, hogy nem mindegy ezeket a feladatokat, én egyszer kipróbáltam ezt, nem mindegy, hogy ezeket a feladatokat hogy csináljuk, föl van építve, tehát hogy jutottál el ide?
A mozgásoknak olyannak kellett lenni, ami egy nagyon fontos, ugye itt edzéselméletről van szó, tehát hogy nem mindegy, hogy aerób vagy anaeróbb a mozgás. Na most az aeróbb mozgásoknál mindig nagy oxigén felvétel van, és azok mindig fokozzák a vérbőséget, és mindig fokozzák, vagy fokozhatják az alhasi gyulladást. Amíg az anaerób mozgásnál ugye kis oxigén felvétel van, viszont az izmok munkája sokkal intenzívebb, oxigén hiányos állapotot is el lehet érni, ami viszont az immunrendszert kimondottan erősíti. Mert hogyha oxigén hiány van, akkor egyszerűen a szervezet próbál más megoldást találni, hogy mégis fehérjék, izomrostok megfelelően működjenek, vagy megfelelő helyre kerüljenek, hogy az oxigén hiányt föl tudja számolni, és akkor innentől kezdve viszont erősödik az immunrendszer, és változnak hatásmechanizmusok a kis oxigén felvételt követő mozgások után.
Például Mariannal. Itt a 98.6 Manna FM-en.
98.6 Manna FM, benne pedig a Például. Vendégem továbbra is Németh Tünde, gyógytornász, mozgáspedagógus, és hát a saját történetedből indultunk ki, csak hogy gyorsan összefoglaljam, hogy annak idején az első gyermek után szerettetek volna egy következőt, és hogy nem jött össze a gyermekáldás semmilyen módon, aztán volt ebben mindenféle orvosi eljárás, és úgysem, és azt mondták neked három különböző orvos, hogy tegyél le erről. És akkor nem tettetek le erről, és bár 8 év próbálkozás, a önmagad figyelése, a mozgás kidolgozása, az életmód, az étrend, a mindennek a összehangolása, de lett egy kisfiad, meg aztán még egy. Tehát, hogy lett még 2 gyermek, és hogy most már elég régóta foglalkozol te a saját tornáddal, aminek Árven torna.
Igen, a neve.
Ez a neve, és én követem a közösségi portálokon, és látom, hogy mennyi Árven baba születik, tehát, hogy mennyi egyébként különböző problémákkal, főleg endometriózissal küzdő hölgy, akik ugye amellett, hogy elszenvedik ezt a kvázi meddőségi állapotot, még rettentes nagy fájdalommal is élnek, tehát hogy mennyien jutnak el hozzád, és tudsz rajtuk segíteni, de hogy nagyon összetett a dolog, és én szeretem ezt bemutatni, de azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez azért sokat kér mindenkitől. Tehát ez nem az a módszer, hogy valaki oda megy, és te megoldod. Ebbe bele kell tennie magát.
Igen, ez így van, de például az endometriózist hoztad föl, tehát hogy sokat igen, kér a módszer, hát az endometriózis is sokat kér.
Én nem szembeállítom a dolgot, csak azt akarom mondani, mert volt már olyan ember, akinek én javasoltam, hogy menjen el hozzád, szóval, de mindenkinek elmondom, hogy ez meló.
Meló.
De hát ugye egy olyan dologról beszélünk, amit viszont máshogy nem oldanak meg, szóval...
Hát nincs neki nyugati orvoslás által kidolgozott gyógykezelési terápiája, akár műtéti, vagy akár tablettás, kemikáliás, mert hogy ezek nem hoznak végső eredményt, sőt, esetleg egyéb iatrogén ártalmat, tehát orvosi ártalmat okozhatnak, például a huzamos fogamzógátló szedés korai klimaxot okoz, és be is klimaxolhatnak a hölgyek. Jó, tehát egyéb nőgyógyászati problémákat is be lehet húzni az endometriózis mellett, a nem megfelelő kezelések miatt, vagy mellé, és egyéb belgyógyászati vagy endokrinológiai problémákat is lehet kapni az endometriózishoz. Ezért mindig el szoktam mondani, hogy 2 egyforma beteg nincs, tehát hiába van valakinek endometriózisa és fájó alhasa, előfordulhat, hogy más tünetei vannak mellette, más típusú személyiség, és akkor máshogy kell egy picit hozzányúlni az egészhez.
Ja, hogy ez is számít?
Számít, igen, a személyiség.
Komolyan?
Hogy képes gyógyulni, igen. És hogy milyen típusú beállítottság, hogy mennyire deprimálható, mennyire letargikus, és mennyire pozitív, igen.
Ez alatt azt érted, hogy mit bír el egyszerre?
Igen. Egyrészt, hogy mit bír el.
Nagyon érdekes.
Mennyire hektikus az idegrendszer, és mennyire képes a változásokat befogadni. Tehát, hogy egyáltalán kimeri-e próbálni. Ez is egy nagyon fontos dolog. Jó, mert nagyon sok esetben ugye a fájdalomcsillapító tablettát nem merik elengedni. Valakit rá tudok bírni arra, hogy egy héten belül letegye, valakinél meg egy 1,5 év, mert hogy egyszerűen...
Fél a fájdalomtól.
Igen, fél a fájdalomtól.
Mert a fájdalomhoz már olyan érzés kapcsolódik, vagy ehhez az egészhez, ami nem feltétlenül elviselt.
És nagyon nehéz ebből kitörni, mert abszolút nem hiszi el, hogy esetleg jobb lehet.
Elhiszem. Annyira meg lehet érteni, nem? Szóval az endometriózist azért hozom ide, mert mondtam is neked műsoron kívül, hogy csak a saját ismeretségi körömből tudnék 2-3 embert mondani, aki elkezdte megosztani a tapasztalatát. Volt, aki majd, hogy nem belehalt, tehát, hogy egy nem tudom hány órás műtét mentette meg. Volt, akinek nagyon-nagyon hosszú évek után kiállt, és elmondta, hogy micsoda fájdalmakat él meg. Volt, akinek erre ráment a fél fiatalkora, és a fogamzó képessége, de úgy evőr. És igen, elkezdenek az emberek erről nem hallgatni, ezzel megjelenni, különböző módszereket, amik esetleg nekik segítettek megosztani,
És hát ami nem feltétlenül praktikus, mert lehet, hogy egy másik endometriózissal küzdő hölgynek meg az pont nem válik be.
Simán lehet, ezért is kérlek téged, hogy te mondd el erről, meg ezzel kapcsolatban a véleményedet, de az szerintem mindenképp egy jó dolog, hogy maga az endometriózis, mint létező dolog, a felszínen mozog. Sokáig erről nem volt szó. A fájó hasú tinédzser, aki nem bír iskolába menni, az hisztérikus volt.
Igen, ezt is nagyon, én ezt nagyon sajnálatosan éltem meg tinédzser koromban is, nekem sosem fájt a hasam, én mindig rengeteget mozogtam, ugye ilyen mozgásmániás vagyok, ugye ebből is fejlődött ki a módszerem, de voltak osztálytársaim, akik rendszeresen ültek a kispadon, amikor, vagy az öltözőben, amikor éppen menstruáltak. Nagyon elgondolkodtató volt, tesi tagozatra jártam, és a tesi tagozatos osztályban is voltak ilyen lányok. Nagyon elgondolkodtató volt, mint ahogy az is elgondolkodtató volt, de ez egy másik téma, hogy mondjuk miért kell mindenkinek, mit tudom én, 8 részes szekrényt átugrania, amikor erre nem mindenki képes még a tesi tagozatos iskolában vagy osztályban sem. Tehát én úgy gondolom, hogy mozgás csak úgy lehet tanítani, és bárkit fájó hassal rászedni mozgásra, hogyha megmutatom neki pontosan, hogy mit kell csinálni, és nincsenek olyan nagy elvárások, hogyha azt nem tudja végrehajtani, akkor egyes. Jó, tehát ezekkel nekem mindig egy picit problémáim vannak, hogy tehát bizonyos
hát a személyre ilyen... szabadságot, azt ugye már réges-rég szeretjük, megkeressük. Vannak igen, is helyzetek, amikben előjön, aztán egyébként mostanában szerintem leginkább megint csak nem, de hogy persze, hát ez érthető, és nagyon fontos, és kanyarodjunk is vissza oda, hogy te azt mondod, hogy nagyon felméred, hogy ki milyen helyzetben van, és attól függetlenül egyébként, hogy milyen az ő lelete, milyen a személyisége, hogyan fogsz tudni vele együtt dolgozni. Ez egy nagyon erős empátiára enged következtetni, meg arra, hogy nagyon figyelsz.
Nagyon figyelek, meg próbálok elsőre olvasni az elmondottakból, vagy a tekintetből, mert hogy ugye azért sokan riadtak, azok is, akik esetleg konzultációra jönnek el hozzám, azok is, akik esetleg csak a mozgásórára, hogy mégis mi fog történni, hát simán csak esetleg jól kell magát éreznie. És ezeknél a hölgyeknél, akik fájdalommal küzdenek, alapvetően gond, hogy egyszerűen nem tudják magukat jól érezni, vagy jobban érezni, erre meg kell őket tanítani.
De ebben akkor türelem kell mindenki részt.
Ebben türelem kell, és nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor ők a legtürelmetlenebbek.
Hát hogyne? Hogyne?
Igen.
Én ezt nagyon-nagyon osztom. Hát amikor x év után elmegyek valahova mozogni, akkor nagyon rossz rájönni arra, hogy mennyire kicsi a kondid, mennyire keveset bírsz.
Hát és majd emelkedik a kondid.
Hát így van, csak persze.
Csak kérdése. Hát, és nagyon nehéz sok esetben, mert voltak olyan pácienseim is, akik minden állon ugye az eltávolító műtéteket szorgalmazták maguk számára, mert úgy érezték, hogy képtelenek ezzel megküzdeni.
Tehát, hogy nem bírják tovább, inkább legyen
igen,
egy ilyen.
Igen, tehát, hogy mindent kipakoltasson magából, ami nem feltétlenül jó tanácsadó, mert az egy igaz, hogy a belső női nemi szervek esetleg nála genetikailag sokkal érzékenyebbek voltak, de ha már azok nincsenek meg, akkor jön a következő lépcső, hát melyik a másik szerv, amelyik szintén valami hasonló érzékenységgel bír, és hogyha tovább megy az életmód rombolása, vagy a rossz életmód, amit mondjuk kialakítódott már gyerekkorba, családból hozott dolgokon keresztül, attól, hogy a belső női nemi szervek nincsenek már meg, vagy nagy részüket eltávolították, hát akkor talál valamit, egy másik szervet.
Aha, ahol ezt folytatja.
Ahol ezt folytatja.
Mit értünk rossz életmód alatt? Nem álkérdés, hanem az, hogy most így azért kérlek, hogy legalább általánosságban mondj valamit, mert valahogy élünk, most így ugye 21. század elején, És persze biztos, hogy lehetne ebből is, abból is több, kevesebb, de mégis az a városi élet, amit most élünk, az úgy általában megfelel az embereknek. Biztos, hogy vannak benne szélsőségek, amiket te ismersz, és amik azt gondolod, hogy rombolják az életet, hogy mondjál ilyet.
Amit főként most szerintem ezt mindenkit nem csak Budapesten, hanem a kisebb városokban is megéri, erről beszéltünk, egyrészt a stressz. A stressz következtében kialakult idegrendszeri problémák, a stressz következtében kialakult alváshiányok, amik már az emésztést is befolyásolják, és akkor innentől kezdve, ha nem pihente ki magát az emésztés,
akkor mondjuk, hogy nem borul.
Akkor megváltozik a tápanyagbevitel.
Ója, és ezeket azért nem gondoljuk így át.
Mert hogy nem pihente ki magát az emésztés, akkor az egyre édesebb, cukrosabb,
ezt akartam mondani,
zsírosabb dolgokra vágyunk, mert hogy ugye a szénhidrátnak be kell jutnia, mert hogy szénhidrát alapon működünk, és a kalóriának is be kell valahogy jutnia,
hogy energiát adjon,
mert hogy energiára is
szükségünk. Ezt akartam kérdezni, hogy most arra gondolsz, hogy szerintem azt mindenki ismeri, hogy egy feszítettebb időszakban valahogy erőteljesebben kívánja az édeset, a csokit, a cukrot, a jaj, nincs most időm, de legyen itt egy túrórudi, egy valami.
Igen, amiket most így felsoroltál, nagyon érdekes, mindig eszembe jut az a nagyon híres, ugye, rajzfilmben megjelenő keresztanya, hogy valami zsírban tocsogó, csokiban úszó édes dolgot szeretne hirtelen, mert hogy amit elmondtál, hogy persze az édeset megkívánjuk, de azt az édeset kívánjuk meg, ami kalóriát is bevisz, tehát zsíradékot is tartalmaz, mint csokoládé, mint fagylalt, mint túrórudi, hiszen ott van rajta a csoki.
Ez a sorrend, ez nekem tök oké. Okay.
Jó, tehát nem arra kiszállt. Igen, mert ha csak az édeset kívánom, akkor odaállom a kristálycukor fölé, és elkezdem kanalazni. De nem az kell, hanem az, ami valamilyen zsírt is tartalmaz. Uh-huh. Mert hogy a stresszt ugye valahogy próbáljuk megoldani, és a kifáradt szervezet valamilyen szinten ugye energiára törekszik, amiből energiát tud meríteni hirtelen, gyorsan.
Világos. Aha. Jó, tehát megváltozik a tápanyagbevitel, ha megváltozik, de az egésznek az eredője az mondjuk, hát akkor minden stressz alapú.
Hát igen? Nem stressz alapú, egy túlhajszolt élet, ez nem feltétlenül mindenkinél jelenik meg ez az összerágott stresszben, hanem ez nagyon sokszor megjelenik abban, hogy semmire sincs ideje, és akkor ugye egyből ahhoz nyúl étkezés terén, amíg könnyű elérni, gyors kaják, könnyű belőle energiát bevinni, vagy bemegy egy közértbe, és akkor onnan beszerez egy-két olyan dolgot, amivel tényleg ugye a napi létét meg tudja határozni. És akkor, ha fáj a feje, akkor vagy bevesz egy koffein tablettát, vagy iszik egy kávét, mert hogy ez jobb, vagy esetleg bevesz egy fejfájás csillapítót, és az eszébe se jut, hogy mondjuk nem evett, vagy nem ivott elég folyadékot, vagy hogy napok óta nem aludta ki magát, és lehet, hogy attól fáj a feje. Uh-huh. De hogy az a problémát adott időben, egy pillanat alatt meg kell oldani, mert hogy a teljesítő képesség akkor hiány szenved.
Oké, csak tudod, az van, hogy beszéltünk az elején, hogy holisztikusan kell nézni az embert, amikor meg akarunk oldani valamit, és az, amit most elmondtál, és így felrajzoltál, ez az, hogy mi sem nézzük magunkat egészben, nem. Tehát nem nézzük nem. A napunkat, nem nézzük azt, nem érzem jól magam, keveset ittam, inni kéne, és nem tudom, tehát, hogy nem vagyunk elég tudatosak önmagunkra.
Nem is tudod végig gondolni, mert esetleg nincs rá idő.
Hát ez...
Előfordulhat, van olyan paciensem.
Mert hogy ennyire bedarál, akkor
annyira bedarálja, hogy szorong, és ül, és tárgyal, és akkor egy ilyen 4-5 óra után jut eszébe, hogy azért szorong, mert hogy nem volt WC-n, kis WC-n nem volt, és ugye végül is amiatt szorong, mert
ez már a kellemetlen.
Igen. De előfordulhat, hogy ezt egy darabig nem tudja realizálni, mert hogy egyszerűen nem ér rá.
Na most azt mondd meg nekem, mert hogy így a vége felé tartunk, és nagyon föl akartam ölelni az egészet, amit csinálsz, de hogy Ezek életmódbeli kérdések, amelyekre tudatosnak kell lennünk. Ugyanígy mondjuk az egy nagyon nagy falat az étkezés, ahonnan szerezzük be a jó kajákat, mit főzzünk, az egy másik.
Meg hogy helyettünk nem csinálja meg senki.
Na ez a legnagyobb baj. Nekem például ez a legnagyobb bajom, hogy akárhányszor hazamegyek, valahogy nincs ott, amit én szeretnék, hogy valaki más megcsinálja helyettem. De hogy ezek mind olyan dolgok, amikre ja, rendkívül tudatosnak kell lenni, de ezeket te összeszeded, akár egy csokorba odaadod, mint tudás, és igen, mellé a mozgást. Vannak ebből sikerek, de aztán pontosan azért, mivel világjelenség a különböző stressz okozta probléma, és az emberek keresik a kapaszkodókat, simán tovább lehet adni a te dolgaidat, ami mögött ott van a nem tudom én hány év tudástanulás, kutatás, mint saját kútfőből szedett holmi, amiben lehetnek ferdítések, ami már akár kártékony is lehet.
Igen, nem feltétlenül praktikus, mert hogy esetleg egyrészt már elnézést, de degradálhatja az én módszeremet, vagy akár valamilyen szinten ezt a kis tudásomat, ami létezik. Nem feltétlenül vezet eredményre, és a legrosszabb inkább az, hogy ha véletlenül megtalál engem a hölgy, aki rossz tanácsokat kapott, másután nagyon nehéz takarítani, mert előfordulhat, hogy nehéz helyrehozni dolgokat, amik tönkre mentek.
Tehát esetleg, de nem tudsz ez ellen védekezni, ha jól gondolom.
Hát nem igazán tudok ez ellen védekezni, próbálok.
De hogy lehet, hiszen annyira felhigult ez a rész is.
Felhigult, általában azzal tudom,
meg idegileg, hogy bírod ezt ki?
Hát nézd, a segítő szándék bennem van, meg én úgy gondolom, hogy ha pozitívan akarok hozzáállni, akkor úgy gondolom, hogy aki esetleg tőlem szeretne valamilyen szinten, nevezzük úgy idézőjelbe, eltulajdonítani dolgokat, talán ő is segíteni szeretne.
Simán lehet, tehát a szándékot én nem kérdőjelezem.
Jó, tehát csak a szándékot nem kérdőjelezem meg, csak nem biztos, hogy sikerül, és utána nagyon-nagyon nehéz takarítani, főként, hogyha valami konkrét elváltozás történik.
Jó, tehát, mert hogy ezt is meg tudja ez akkor csinálni.
Igen. És akkor az a beteg, aki már egyszer csalódott, ugye egy ilyen kóklerbe, nevezzük úgy, akkor utána nehezebben bízik meg bennem, mert hogy úgy gondolja, hogy esetleg nem tudom javítani az állapotát, és még nagyobb türelemre van szüksége, mert ugye azt is helyre kell hoznom, ami esetleg elrontódott.
Segítene
jó, tehát mondjuk beletolódott a korai klímaxba, tehát hogy nem jó az egyik hormon eltérés, és ez pont mondjuk esetleg egy rossz tanácsnak következtében történt, és akkor abból vissza kell tudnom kalapálni, hogy újból reményei legyenek, akár a gyógyulásban, vagy akár a gyermekvállalásban.
Segítene enneked? Mert én azért már jó párszor megkérdeztem tőled, hogy az orvoslással tudsz-e együttműködni?
Én szeretnék az orvoslással együttműködni, én azt nem érzékelem, és ez egy picit elkeserít, hogy én semmi jónak nem vagyok sosem az elrontója. Jó, mert vannak esetek, amikor az asszisztált reprodukciónak létjogosultsága van, teljesen mindegy, hogy csak egy sima hormonstimulációról, egy inszeminációról, vagy egy lombik bébi programról beszélünk, amikor mondjuk nincsenek petevezetékek, tehát csodát én sem tudok tenni, mert hogy valami miatt el kellett távolítani. Persze az kérdés, hogy mi miatt kellett eltávolítani, mert előfordulhat, hogyha lett volna egy úgymond bioterápia, mint az enyém, lehet, hogy a petevezetékek is megmenthetőek lettek volna, mert hogy műteni mindig lehet, és ezt mindig el lehet távolítani, tehát ez meggyógyítani csak akkor lehet, hogyha megvannak a szervek. Én azt nem érzékelem, hogy mivel létezik egy ilyen terápia, ami növelheti a sikerességet, és vannak maszek intézmények, hogy nem is akarják velem felvenni a kapcsolatot, hogy növekedjen a sikerráta, és eredményesebb legyen a kezelés. Uh-huh. Holott, ha csak elmegyek a testnevelési egyetemre, ami most már ugye egy kicsit egy légkörbe van az egészségügyi tudományos karral, ugye a sotéval, mert hogy egy helyre tartoznak, ott egyből előtérbe kerül, hogy a mozgás és az étkezés, ugye sportolók vannak, mennyire számít, hogy valaki egészséges legyen. És ezt egy másik karon, ezt nem érzékelem. Olyan reklámok jelennek meg a tévében, amelyről, ha kapok egy listát, mert szeretnék elmenni vért adni, akkor a rajta szereplő 100 tablettából, aki vért ad, az abban a 2 hétben nem szedhette őket be, ezek a tabletták megjelennek a reklámban. Aha. Tehát, hogyha a vérlemezkéket esetleg tönkre teszi,
gyengítjük, akkor miből gondoljuk, hogy
hogy igen, hát nem.
Sok ilyen kérdés van. Élelmiszer, alapvető kérdés élelmiszerekkel van. Kapcsolatban.
Igen, és engem egy picit az zavar, hogyha ténylegesen azért dolgozik valaki, hogy kisbabák szülessenek, és ennek a szakmáját elsajátította az orvosi egyetemen, illetve utána ugye a szakosodás által, akkor, hogy mondjam, tehát nem feltétlenül kell ritkítani az erdőt. Mi lenne, hogyha sikeresebb lenne, és nem 23-27% lenne, hanem mondjuk 40. Uh-huh. És mondjuk nem a 10., hanem az első. Tehát én azt érzékelem, hogy valahogy nem is engednek oda senkit, vagy nem is akarnak oda valakit, aki nem csak engem, hanem más sem, aki esetleg megmondja, hogy akkor ezt most nem, hanem ezzel egy picit várni kell. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet összehozni. Én ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, hát mondjuk annyit nem, tehát, hogy minden nap, de egy picit úgy érzem nagyon sok esetben, hogy ugye van mögötte egy kemikália gyártó ipar,
és lehet persze picit, sok mindent gondolni erről.
Picit az egész folyamatot eliparosította. Uh-huh. És akkor
abszolút,
itt
meg közben hierarchikus szakmákról beszélünk, szóval sok mindent lehet, én azt gondolom.
Igen, egy kicsit autokrata a szakma, tehát, hogy velem egy orvos esetleg konzultáljon, hát, uram, atyám, ez pillanatnyilag itt Magyarországon elképzelhetetlen.
Aha. Na, viszont azt meg tudtuk tenni, hogy arról veled tudtunk erről beszélni, hogy te mit gondolsz erről, illetve a te mozgásterápiád, ez hogy tud bármilyen irányba segíteni. Ha más nem, akkor már abba is, hogy valaki rávegye magát arra, hogy foglalkozzon
magával. Magával is, hogy egy picit változtatni tudjon.
Így van.
Mindig ezt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy önmaguknak kell hozzátenni a kezelésekhez, tehát saját magukat kell tudni olyan állapotba hozniuk, hogy esetleg a nyugati orvoslás kezelései sikeresek legyenek számukra.
Na, ez egy jó végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy ennyi mindent el tudtunk beszélni erről a területről.
Köszönöm szépen.
Németh Tünde, gyógytornász és mozgáspedagógus, az Árven Torna kidolgozója volt a vendégem ma este itt a 98.6 Manna FM-en a Példáulban. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm a figyelmüket, maradjanak a továbbiakban is. Legközelebb este 10 órakor találkozunk, hiszen a Manna Night-ba várom majd önöket, de előtte Prekop Adonát jön egy nagyszerű és érdekes témával, jó beszélgetéssel. Szóval, hogy én 10-kor várom vissza önöket a viszonthallásra.